Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója hétvégén a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnökkel tárgyalt Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben, stabilitás a létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A tárgyalás eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. A gízai piramisok mellett 1 milliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb egyetlen civilizációt bemutató múzeuma több mint 50 000 műtárgyal és lelettel. Összehasonlításképpen a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 000 tárgy látható. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek továbbra is egyoldalúan tiltják tehát az ukrán áruk behozatalát, írta meg a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János Facebook bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja a silány minőségű és génmanipulált ukrán termékekre vonatkozó importtilalmat. Katonai beavatkozásra készül Nigériában a Pentagon, az afrikai ország keresztény közösségeinek védelmére hivatkozva. Pete Hegseth hadügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, hogy ha a nigériai kormány nem védi meg a keresztényeket az afrikai országban, akkor az amerikai hadsereg likvidálja a keresztényeket veszélyeztető iszlamista terroristákat. Donald Trump elnök a hétvégén különös aggodalomra okot adó országnak minősítette Nigériát, és jelezte, hogy utasítást adott a Pentagonnak, készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre. Mintegy 60 000 ember maradt áram nélkül Zaporizsja megyében az újabb orosz légicsapások után. Két ember megsebesült, épületek dőltek romba. Az ukrán régió kormányzója arról is beszámolt, 24 óra alatt 18 településüket érte támadás. Az ukrán főügyészség tájékoztatása szerint 6 ember meghalt orosz rakéták és drónok támadásában. Az orosz erők Dnipropetrovszk és Odessa régióit támadták. A halálos áldozatok között egy 11 és egy 14 éves fiút is azonosított az emberi jogi ombudsman. A Tanzániában őrizetbe vett politikusok szabadon bocsátására és az emberrablások kivizsgálására szólítja fel az Európai Unió a helyi hatóságokat. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tanzániai választások utáni zavargásokra is reagált, amelyben több halálos áldozatról is érkezett jelentés. Kaja Kallas aggasztónak nevezte a hatósági erőszak alkalmazását, az internet leállítását, valamint a választási szabálytalanságokról érkező beszámolókat. Irán újjáépíti a nyáron megrongált nukleáris létesítményeit, jelentette ki az elnök. Masoud Pezeshkány megerősítette, hogy az iráni kormány kiáll a nukleáris ágazat fejlesztése mellett. Megismételte azt is, az iszlám köztársaság nem törekszik atomfegyverek létrehozására, a nukleáris energiát mindössze polgári célokra akarja használni. Egyeztetés szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére. Erre a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében van szükség, közölték az MT-vel. Teljesen kiszáradt a Szalajka-patak felső része Szilvásváradon, terjedt el egy ezt bizonyító fotó az interneten. Az információ sajnos valós, a hétvégi felvételeken és fotókon jól látszik, hogy a meder teljesen kiszáradt, ezzel együtt pedig a fátyol vízesés is látható, mármint csak a medre. Végül az időjárásról. Előbb nagy eséllyel alakulnak ki záporok, hullik eső, később nyugat felől szakadozik a felhőzet, sokfelé megélénkül, néhol felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu. Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társszékesegyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékesegyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2025. november 3-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsor elején beszámolunk arról, hogy 15. alkalommal tartották meg a Miskolci Nemzeti Estét, amin dr. Kriza Ákos, a város korábbi polgármestere, posztumusz karttal vecendíjban részesült. A részletekről dr. Menyhárt Szabolcsot, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának vezetőjét kérdezem, majd a Forrás és Innováció című szerdai konferenciára hívunk meg mindenkit Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével. Szó lesz a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatairól is. Tartsanak velünk, érdemes! Dr. Menyhárt Szabolcsot, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának vezetőjét köszöntöm szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat!
Miskolci Nemzeti Estély volt október 29-én a Zenepalotában karttal vecendi átadással. Meséljen az előkészületekről és erről a nagyon szép hagyományról.
A Nemzeti Estély hagyománya 2005-re nyúlik vissza, ugyanis a nemzeti közélet fejlődésért dolgozó kereszténységüket megvalló lokálpatrióták akkor döntötték el, hogy alapítanak egy polgári közéleti díjat, és eldöntötték azt is, hogy ezt a polgári közéleti díjat a mindenkori évben az október 23-ai rendezvénysorozatokhoz kapcsolódóan Nemzeti Estély, mint díszünnepség keret fogják átadni az arra érdemes miskolci vagy Miskolcon alkotó neves személyiségnek, aki életével, példamutatásával, napi teendői során vagy élethivatásakor nem csak a lokálpatriotizmus, de a keresztény hagyományokat is, a kereszténységét megvalva is élte munkásságának mindennapjait életében, és hát ugye 2005-re nyúlik vissza ez a nemes hagyomány, tehát immár 20 éves, de egy rövid időszaknyi szünet miatt a mostani volt a 15. nemzeti estély, amely megrendezésre került 2025-ben. Ugye 2005-től kezdődően minden évben egy-egy díj átadása megtörtént, majd 2018-at követően egy kis szünet következett be, alapvetően ugye a Covid-járvány, a pandémia által okozta bezárkózás nem tette le lehetővé, hogy a miskolci polgári oldal, a támogatók, a lelkes rajongók, az egyszerű állampolgárok vagy a kész tagjai megjelenhessenek ezeken az eseményeken. Így a kész újjászerveződését követően ezt a nemes hagyományt is újjáélesztettük, és 2025-től ismét az a célunk, hogy minden évben kioszthassuk ezt a nemes elismerést Miskolcon dolgozó, Miskolcon alkotó, arra érdemes személyiségek számára.
Idén posztumusz díjat osztottak, áruljuk el, hogy ki kapta a Kartal Vecen díjat.
A Kartal Vecen díj történetében először történt posztumusz díj átadására, és ezt a posztumusz díjat dr. Kriza Ákos Miskolc korábbi 2021-ben elhunyt polgármestere kapta, hiszen úgy gondoljuk, hogy az ő munkássága, az ő Miskolc szeretete, a Miskolcért elvégzett óriási munka, amely fémjelzi a Miskolc mai arcát, hiszen Kriza Ákos munkássága révén városunk végleg maga mögött tudta hagyni a rendszerváltás nagyon nehéz és terhes örökségét. Úgy gondoljuk, hogy méltóvá tette polgármester urat arra, hogy posztumusz díj birtokosa lehessen, és hát ezt a posztumusz díjat a családjának, feleségének, dr. László Zsuzsának átadhassuk.
Kik a névadók a díjnál?
Maga a díj elnevezése is tükrözi a kész miskolci csoportjának ökumenikus jellegét, hiszen a díjat Vecán Pál evangélikus lelkészről és Kartal Ernő minorita szerzetesről nevezték el Kartal Vecán díjnak. Ugye Vecán Pál evangélikus esperesként szolgált Miskolcon, Kartal Ernő pedig minorita szerzetes és tartományfőnök volt a minorita rendben. Róluk lett elnevezve ez a díj. Magán a díjon a két névadó képmása, arcképmása szerepel, illetve a kettős arckép mellett egy kenyérhez és hegedűhöz is hasonlító címer látható, és maga a plakett, a díj, amit átadunk az S során, az Makoldi Sándor szobrászművész alkotása. A plakett hátlapja díjazott nevét őrzi, míg a kitüntetett méltatását egy külön átadott oklevél tartalmazza, tehát így kerül maga a díj átadásra minden évben a megválasztott díjazottnak. Ugye a díjat ugye a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci csoportja és az Eszmék és Értékek Alapítvány közösen ítéli oda minden évben, és kerül átadásra a nemzeti esti alkalmával.
A teljeség igénye és lehetősége nélkül tehát nem kérem, hogy mind a 14 eddigi díjazottat is felsoroljuk, de néhányat emeljünk ki.
2005-ben Kardos Katalin újságíró volt az első díjazottja a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének. 2006-ban kiemelném dr. Kompordai Zoltánt, aki a Magyarok Világszövetségének Borsodabaui Zemplén megyei szervezetét vezette, vele megosztva Kuklai Antal és Békovács István kapta meg az elismerést. 2007-ben dr. Rivasztó Gyula és Szabó Sándor református tiszteletes, illetve Balassa Zoltán kapták megosztva a kitüntetést. 2008-ban Mihály Molnár László és dr. Csukás István állatorvos volt a díjazottunk. 2009-ben pedig dr. Simkó Csaba volt, akit akit a kuratóriumok megválasztottak. 2010-ben Gróf Lajos, 2011-ben a négy egyházi, Miskolci egyházi gimnázium akkor igazgatója, Forrai Tamás, Mariscsák István, Ábrám Tibor és Fellegvári Zoltán került kitüntetésre, 2012-ben pedig Várhelyi Krisztina kapta meg az elismerést. 2013-ban dr. Kociszki György és Sasvári István voltak a díjazottak, míg 2014-ben Komáromi Gyula építészmérnök lett a kitüntetett. 2015-ben Máger Ágnes festőművész volt a kitüntetettünk, 2016-ban pedig Regő Zsolt zenész karnagy volt, aki megkapta a nemes elismerést. 2017-ben Miskolcon nagy szeretetnek és tiszteletnek örvendő Csókai Károly jezsuita szerzetes tüntette ki a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, míg 2018-ban dr. Majorosné Hortai Rita volt az, aki kiérdemelte életművével a Karttal Vecán díjat, és hát ezt követően következett be az a szünet, amit említettem a bejátszás elején, ezt követően érkezett az a pandémiás helyzet, ami nem tette lehetővé az est megrendezését, és hát 2025-ben Kriza Ákos, korábbi miskolci polgármester posztumusz díjazása történt meg.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Mennyhárt Szabolcssal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának vezetőjével.
Kik jelölhetnek és kit jelölhetnek a díjra?
Hát maga a díjra való jelölés az nyilván mindenki számára adott lehetőség, hiszen nem zárkózunk el attól, hogy bárki javaslatot tegyen a díjazott személyre vonatkozóan. Hát nyilván a kész elnöksége, az alapítvány kuratóriuma, illetve az a tanácsadó testület, amely a munkánkat segíti, az nagyban segít abban, hogy megfelelő döntés születhessen a díjítélése vonatkozásában.
A 15. Miskolci Nemzeti Estéjén egy előadást is hallhatott a közönség. Ki beszélt és miről?
Ez is tradicionális, hiszen a nemzeti estét, amikor megálmodták az alapítók, akkor abból indultak ki, hogy legyen Miskolcon egy olyan nemzeti, polgári, keresztény értékrendet valló műsor, legyen egy olyan ünnepség, amikor is az 56-os forradalom és szabadságharc mártírjaira méltóképpen tudnak emlékezni. És ebből adódóan minden évben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége igyekszik egy olyan előadót is meghívni ezekre a rendezvényekre, akik megfelelő lelkiséggel, megfelelő értékrenddel rendelkezve tudnak irányt mutatni és orientálni a hallgatóságot az 56-os forradalom és szabadságharc kapcsán. Így ezt a hagyományt is megtartottuk, és ebben az évben dr. Molnár Imrét, nyugalmazott diplomatát, neves történészt hívtunk meg Miskolcra, aki Gróf Eszterházi János felvidéki magyar politikus életéről és mártír haláláról tartott számunkra előadást. Talán egy picit szokatlannak tűnik, hogy Eszterházi és az 1956-os események hogyan itt kapcsolódnak, de hát sajnos a kapcsolódás az egyértelmű, hiszen Eszterházi János haláláért ugyanaz a kommunista diktatúra felelős, mint aki a mi Mansfeld Péterünket, Mislei Emesünket, Olá Miklósunkat vagy Tóth Ilonkánkat kivégezte. Tehát alapvetően adódott az a fajta kapcsolat Eszterházi és az 56-os események között, ami miatt azt gondoltuk, hogy mindenképp célszerű Miskolc közönségének bemutatni Eszterházi János életét és munkásságát, mártír halálát, annál is inkább, mert Eszterházi Jánost bár a forradalom napjaiban, hónapjaiban hunyt el, későbbiek során őt is 56-os mártírrá nyilvánították és választották az 56-os szervezetek.
Komoly zenei előadás is volt ezen az estéhen.
Igen, ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti estély mindig lehetőséget biztosítson arra, hogy egy picit a nagy gondolatok, a magasztos emlékezés mellett egy pici lelki feltöltődés, felüdülést a művészetek által kaphasson a kedves közönség, és nem titkolt szándékunk és célunk, hogy a nemzeti estély keretében reflektorfénybe helyezzük azokat a művészeket, azokat az alkotókat, akik városunkban tevékenykednek, és hát külön kiemelve a miskolci iskolákat, amelyek számos kiváló tehetséget vonultatnak fel évről. Célunk az is, hogy nekik teret engedjünk, és egy picit úgy reflektorfénybe helyezzük őket, hogy megcsillanthassák tudásukat, tehetségüket, számot adhassanak a munkájukról. Idén az Egressy Béni zeneiskolát kerestük meg, és az Egressy Béni zeneiskola növendékei voltak azok, akik a zenei szolgálatot elvállalták, és két csodálatos produkciónak lehettünk szemés fültanúi, hiszen egy harmadik osztályos tanuló, Moldvai Anna csodálatos hegedű játékával kápráztatta el a közönséget, míg az Egressy Béni zeneiskola 8. évfolyamos hallgatója, tanulója, Rőcei Berta gitár szólóval szórakoztatta a közönséget. Úgyhogy ebben az évben az Egressy Béni zeneiskola volt az, aki bemutatkozhatott a nemzeti estély keretei között. Thank you.
folytatásban beszéljünk arról, hogy milyen tervekkel néznek a jövőbe.
Lassan közeledik az advent, úgyhogy a kész számára is az elcsendesedés és a karácsonyra való készülés jegyében fog eltelni a következő időszak. Egy adventi közös ünnepséget tervezünk még a kész tagokkal, illetve a miskolci Mincenti plébánia közösségével, de hát ezt követően természetesen mindenki családjával együtt fogja a megváltó születését ünnepelni, és hát a következő év is számos feladatot tartogat számunkra, hiszen következik az ima alkalom, amikor a kész és az eszmék és értékek alapítvány közösen mintegy 500 miskolci diákot, egyháziskolai tanulót szólít meg azért, hogy közösen tudjunk a békéért, az eljövendő békéért imádkozni, úgyhogy az ökumenikus imahét keretében erre a nagy rendezvényünkre fog sor kerülni, de hát azt követően is számos programmal fogjuk várni a miskolciakat, késztagokat és azokat, mindazokat, akik a keresztény közélet iránt érdeklődnek, hiszen tavasszal is tervezünk olyan eseményeket, amely alapvetően sorskérdéseinkkel foglalkozik. Ennek a konkrét előadóját még nem tudom megnevezni, többükkel tárgyalásokat folytatunk, és hát egy olyan eseményt szeretnénk a miskolciaknak biztosítani, amely során nemzeti, városi sorskérdéseinkkel, a kereszténységgel, illetve a kereszténységnek a mindennapi életünkben, a mindennapi közéletünkben, a mindennapi politikai életünkben betöltött szerepéről szeretnénk értekezni. És hát természetesen a jövő év során is megemlékezünk az elhurcolt szerzeteseinkről, a Hortobágyra kitelepített városi polgárokról, és hát természetesen a jövő évben is az Arszakra Fesztivál számos kihívást tartogat számunkra, hiszen az idei év során bekapcsolódtunk a miskolci Arszakra szervezésébe, tehát ez így fog folytatódni a jövőben is, és hát nyilván kivesszük részünket abból a civil életből, ami meggyőződésem, hogy Miskolc további fejlődését alapvetően elő tudja segíteni.
Végezetül mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a Keresztény Értelmiségiek Szövetségéről és a miskolci csoportról.
Én azt javaslom mindenkinek, aki kapcsolatba szeretne kerülni velünk, hogy a keszmiskolc@gmail.com-os elérhetőségünkön keressen bennünket, és ott személyesen is kapcsolatba tudunk lépni, és ilyen módon meg fog bennünket találni. De természetesen a Kész Miskolci csoportja a Kész Országos Szövetségének tagjaként a kes.hu internetes elérhetőségen is megtalálható, ott is található elérhetőség, amely alkalmazásával, vagy amely igénybevételével meg tudnak találni bennünket a városban.
Dr. Mennyhárt Szabolcs, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, és áldott adventet kívánok minden kedves hallgató számára, és természetesen önnek is köszönöm a lehetőséget.
Thank you.
Palik Zoltánt, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület elnökét köszöntöm szeretettel azonban a túlsó végén. Szervusz, Zoli!
Szervusz, András, köszöntöm a hallgatókat!
Egy konferenciát szerveztek, hívjunk meg mindenkit, kiknek szól ez a konferencia, és mi a téma?
Ez már az 5. forrás és innováció civil konferencia, amit az egyetemmel, az ERGO Európai Regionális Szervezettel, illetve a Magyar-Magyarért Alapítvánnyal szervezünk közösen. Ugye ez minden évben arról szól, hogy a civil szervezeteknek bemutassuk azt, hogy milyen szakmai meg támogatási pontokat érdemes a következőkben keresni. Ugye az idei évnek is ez az a fő mozgató ereje. Hogy 3 témát választottunk ebben az évben, amit ilyen megpróbálunk középpontba állítani majd. Az egyik a tudomány és innováció területe, azért mert, hogy most van a tudomány éve, és november 3-a a Magyar Tudomány Napja, ezért ennek keretében bemutatnánk majd az egy modellváltó egyetemet, pontosabban Horváth Zita rektorasszony mutatja majd be. Foglalkoznánk a fenntartható fejlődéssel, illetve az ESG-nek a gondolatával. Lesz egy nagyon izgalmas előadásunk a Hunar programról, arról, hogy a civil szervezetek hogyan kapcsolódhatnak be a magyar űrkutatási programba, hogyan hasznosulhatnak az eredményei, illetve milyen szerepe lehet a civil szervezeteknek, mondjuk a jövő űrkutató generációjának kialakításában is. Ugye tudjuk, hogy a legtöbb tábort, legtöbb képzést, azt azért ilyen szempontból civil szervezetek vállalják fel a középiskolás, illetve az általános iskolás korosztály körében, tehát vannak ilyen szempontból kapcsolódások. Illetve a közösségi tudománnyal foglalkozik Gazsó Tibor, az ERGO regionális szervezetnek a kutatója. Amiről ő beszél majd ennek kapcsán, az egy nagyon sokakat érintő probléma terület, tehát a figyelemzavaros ADHD-s gyerekeknek a problémája, illetve az, hogy ezeket a kutatásokat hogyan kellene menet közben, tehát miközben a problémák élnek, valahogy a hozzá kapcsolódó kutatásokat menet közben megvalósítani, és közösen a szakemberekkel, laikusokkal, szülőkkel közösen levonni az eredményeket. Tehát ez lesz majd az első nagy blokkunk a konferencián, ami a tudománnyal foglalkozik. A másik téma az majd a kultúra és a közösségnek a kapcsolatával. Itt jön majd a Kulturális és Innovációs Minisztériumból Balna Albert osztályvezető. Azért fontos bemutatni, mert a civil szervezeteknek körülbelül az 1/5 a kultúra, közművelődés, művészetek területén dolgozik, és ez a támogatási rendszer megújul, átalakult ebben az évben, illetve ebben az időszakban jelennek meg az első következő évre vonatkozó kiírások, tehát ezeket mutatja majd be a minisztériumnak a képviselője. Várjuk Miskolc megyei város polgármesterét, Tóth Szántai Józsefet, aki a városnak a közösségfejlesztési célú, meg közösségi célú fejlesztéseit mutatja majd be. Tehát azt megszoktuk, hogy általában ugye az infrastruktúrára, intézményekre esik a nagyobb hangsúly. Mi arra a területre szeretnénk inkább foglalkozni a konferencián, ami a civil szervezeteknek inkább kapcsolódási lehetőséget mutat. Ugye a sokszor emlegetett Top Plus programokban vannak olyanok, amik olyan humán fejlesztésekkel foglalkoznak, de tartoznak a szociális, a közösségi, az egészségügyi fejlesztések, a hátrányos helyzetűeknek szóló programok, a fiataloknak szóló programok. Ezek azok a területek, amikkel projektek indultak, illetve azoknak az eseményeivel, rendezvényeivel hamarosan találkozhatunk. Erről fog tájékoztatni minket a polgármester úr, illetve ugye a mi régiónkban megkerülhetetlen kérdés a társadalmi felzárkózásnak az ügye, és sok év után és próbálkozás után szerencsékre most el tud jönni Sztojka Attila államtitkár úr, aki erről a területről fog majd előadást tartani. Nem kell szerintem különösebben hangsúlyozni, hogy ez a civil szervezeteknek miért fontos terület, tehát hogy nincs is olyan része a társadalmi felzárkózásnak, ahol a civil szervezetek ne lennének aktívan jelen, sőt, ezt megmerem kockáztatni, hogy tulajdonképpen a legtöbb módszer, vagy sikeresnek mondható dolog valamilyen formában a civil szektorból indult. Tehát ez ennek a konferenciának a témája. A harmadik terület az pedig inspiráló példákkal foglalkozik. Ennek kapcsán szeretnénk egy a mesterséges intelligencia témakörével foglalkozni, de most nem áll azzal, hogy hogyan kell használni mondjuk a ChatGPT-t vagy a képalkotó programokat, hanem az, hogy milyen tudásra van szükség, tehát miben érdemes időt, energiát befektetni egy civil szervezetnek, ahhoz, hogy ne vesszen el, meg hogy versenyképes maradjon ezen a területen a tudásra. Itt a Gábor Dénes Egyetemről hívtunk előadót. A Gábor Dénes Egyetem azért fontos, mert hogy itt a városi mesterséges intelligencia fejlesztésekben, illetve abban a mintaprojektben, ami Miskolcon indul, szintén a Gábor Dénes Egyetem az, aki ilyen szempontból partner. Tehát ez is egy ilyen szempontból izgalmas lesz, és a végén egy kerekasztal beszélgetés jön, ahol a Vöröskereszttől a Miskolci Egyetem közösségi szolgáltató irodáját, a városban futó közösségi akcióknak a szervezőjét hívtuk meg egy beszélgetésre, illetve hát nyilván nem csak ők, hanem mindenkinek a véleményét várnánk azzal kapcsolatban, hogy ők mit tapasztalnak, miért nehéz, vagy éppen könnyű megszólítani az embereket, be lehet-e vonzani a civil szervezeteknek a működtetésébe. Úgyhogy ez ilyen szép hosszú program lesz, 10-től 4-ig, de mindenképpen megéri, és olyan pontokat tudunk mutatni, aminek a támogatási oldala is érdekes, illetve a következő évek szakmai fejlesztéseit is meg tudja valaki alapozni, hogyha eljön.
Nyilvános a konferencia, tehát bárki jöhet?
Bárki egyébként, de van egy Facebook eseménye ennek, hogyha valaki a Forrás és Innováció címre rákeres, akkor megtalálja, vagy pedig az erke.hu oldalon megtalálja a konferencia programját, regisztrációhoz kötött, ugye 100 fő az, aki ilyen szempontból befér a programra, és nekünk pedig tudnunk kell, hogy mennyien lesznek, ugye egésznapos a program ellátás is ehhez kapcsolódóan lesz, tehát mindenkit, akit jönni akar, arra kérnünk, hogy legkésőbb még a hétfői napon regisztrálja magát a programra. De alapvetően ez a civil szervezeteknek szól, tehát úgy szűrtük le egy picit a témákat, és arra kértük az előadókat, hogy a civil közösségeknek, civil szervezeteknek szóló információkat adjanak át.
Most zenélünk egy kicsit utána a Nemzeti Együttműködési Alapról és civil támogatásokról beszélgetünk majd.
Én a világnak mit is adhatnék magamból? Igen, tudom azt előre.
Folytatjuk beszélgetésünket Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével.
Áruld el a nevetek, hogyan választottátok, most ezzel folytassuk, tehát Esély és Részvétel. Mit is jelent ez az olvasatotokban?
Mindenkinek szeretnénk megadni azt az esélyt, hogy érdemben tudjon részt venni a saját és a közösségének az életének a formálásában. A részvétel az pedig arra vonatkozik, hogy nyilván nem csak saját magáért, nem saját boldogulásáért, hanem úgy általában a közügyek, közösségi ügyek véleményezésében is mindenkinek részt kell venni, akkor tud ő maga is előre jutni, és akkor lesz jobb a közösségnek is. Tehát, hogy ez ilyen szempontból összefoglalja a küldetésünket.
Mióta működtök?
Mi 2009-ben alapultunk, úgyhogy ilyen szempontból jó régen. Ahonnan jobban ismernek minket az, hogy 2015 óta mi látjuk el a civil központ feladatokat, tehát a civil törvény és a miniszterelnökséggel kötött megállapodás alapján mi segítjük az egyesületeket, alapítványokat, önszerveződő polgárokat abban, hogy teljesíteni tudják az adminisztrációs követelményeket, forrásokhoz jussanak, tehát térítésmentes tanácsadási, képzési és információs szolgáltatásokat nyújtunk ezen a területen. Úgyhogy onnan ismernek minket többen, hogy 1800 szervezettel van élő kapcsolatunk Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében. Ez a szám, ez pontosan mit is jelent, mert a másik két észak-magyarországi megyében nincs annyi szervezet bejegyezve, mint amivel mondjuk mi, nekünk van szerencsénk akár napi szinten is dolgozni.
Akikkel kapcsolatban vagytok, civilek, milyen hangulatban vannak, vagy hogy vannak, hogy érzik magukat, mit látsz?
Per pillanat mindenki izgatott, mert ugye a Nemzeti Együttműködési Alapnak a pályázatai mennek, és ilyenkor azt kell tudni, hogy azért a szektornak az ötöde használja ezt a speciális, kifejezetten a civil szervezeteknek szóló forrást. Tehát ez az az időszak, amikor mindenki tulajdonképpen azzal van elfoglalva, hogy összerakja a következő évi programját, és kiszámolja, hogy ez mennyibe kerül, és benyújtsa a pályázatokat. Ugye a nagyobb szervezeteknél az összevont pályázatokat tudják, tehát tudnak a működésükre, vagy pedig úgy pályázni, hogy a működésükre és a szakmai programjaikra együtt. Ugye ők éppen hajrában vannak, mert hogy ezt a pályázatot negyedik évig be kell nyújtani. A kisebb szervezeteknek meg van arra lehetőségük, hogy egyszerűsített formában igényeljenek egy támogatást november 19-ig. Ott az a könnyítés, hogy a programot meg kell írni, meg a költségvetést, viszont nincsen szakmai bírálat, automatikusan juthatnak 400 000 forintos maximum támogatáshoz a Nemzeti Együttműködési Alapból. Úgyhogy most mindenki ilyen szempontból ezzel van elfoglalva, illetve a NEA-val párhuzamosan nyilván más támogatási rendszerek is most kezdik el megnyitni már a következő évi pályázataikat. Tehát leginkább minden szervezet most olyan izgatott várakozással teli időszakot él át.
A NEA-ban mekkora keretösszeg van, tehát mekkora összegről döntenek?
A NEA-nak a teljes támogat, vagy a teljes keret az 16 milliárd forint, ebből 14,8 az emlékeim szerint, ami a támogatási keret. Azt kell tudni, hogy ez minden eddiginél a legnagyobb összegű támogatás, abból fakad, hogy ugye, ahogy emelkedtek az embereknek a jövedelmei, így emelkedik az az összeg is, amit az 1% felajánlásokra fordíthatnának. Amit nem ajánlanak fel az emberek, a saját maguk nem rendelkeznek róla, azt nem veszik el a civil szektor számára, hanem ebbe a Nemzeti Együttműködési Alap elnevezésű keretbe kerülnek be, és innen van a növekmény, hogy nőttek a fizetések, de ezzel párhuzamosan viszont sajnos egy picit csökkent azoknak a száma, akik felajánlották a jövedelemadójuk 1%-át, úgyhogy a pályázati rendszerben így több pénz kerül.
Összetudnád foglalni, Zoli, hogy egyébként milyen pályázatok vannak a civilek számára jelenleg?
A Nemzeti Együttműködési Alapon belül most három pályázati kategória elérhető. A egyszerűsített pályázati keretet használhatják azok a szervezetek, akik helyi, illetve területi hatókörrel dolgoznak, és a bevételeik az elmúlt két évben nem érték el egyik évben sem a 7 millió forintot, ők egy egyszerűsített pályázatot nyújthatnak be, maximum 400 ezer forintos támogatási igényre. Ugye az az előnye, hogy nincsen szakmai bírálat, amíg tart a keret, addig megítélik nekik ezt a támogatást. Nagyon egyszerű a pályázat, tulajdonképpen három kérdésre kell csak válaszolni, hogy mit végzett eddig a szervezet, mit szeretne megvalósítani a támogatásból, illetve mi lesz annak a haszna, eredménye, hogyha megkapja a támogatást. Ez gyakorlatilag ilyen 5-5 mondatot jelent, és egy-egy költségvetést. Itt el szoktuk mondani, hogy ebből a 400 ezer forintos egyszerűsített támogatásnál az a jelentősége, hogy a működésnek az legalapvetőbb részét meg lehet oldani belőle, tehát a könyvelést, a banki költségeket, és ezzel már nem kell ilyen szempontból bajlódni a szervezetnek, és még marad is arra, hogy akármilyen rendezvényt vagy másfajta programot valósítson meg. Ugye november 19-ig lehet pályázni, tehát úgy gondoljuk, hogy a keret az pont azért, mert növekedett, elég lesz, ki tudja elégíteni majd az igényeket. Vannak szervezetek, amik mondjuk nem helyi hatókörrel dolgoznak, illetve nem elég a működésükhöz, illetve a tevékenységükhöz, ez a 400 ezer forint. Számukra van, lehet két kategória nyitva. Az egyik az, ami a működésüket támogatja. Itt a igényelhető összeg a 3 millió forint, itt nem kell szakmai programot írni, kifejezetten arra van, ami a szervezetnek a működésével függ össze, az adminisztrációval, a könyveléssel, a banki költségekkel, foglalkoztatásnak a költségeivel, rezsi, és ilyen típusú dolgok tartoznak hozzá. Tehát, hogyha valakinek egyébként a szakmai programjára adottak a források, illetve úgy gondolja, hogy meg tudja máshonnan könnyebben szerezni, akkor van erre lehetősége, hogy ide csak a működésről igényeljen támogatást. A másik, van arra is lehetőség, hogy a működésre és egy szakmai programra együttesen pályázzon a szervezet. Itt az igényelhető összeg magasabb, tehát a működésen 3 millió forint, ennél a vegyes kategóriánál, ami működést és szakmai programot is együttesen támogat, 5 millió forint. Viszont itt az a feltétel, hogy mindenképpen kell beleírni valamilyen szakmai tevékenységet, lehet ez rendezvény, kiadvány, kutatás, bármilyen program, de ennek benne kell lennie, akkor is, hogyha a szervezet esetleg kevesebbet nyer, meg kell egy darab szakmai tevékenységet valósítani a projektben. Ennél a két kategóriánál, tehát a működésénél és az egyes pályázati kategóriában ugye arra kell figyelni, hogy azok a szervezetek vannak, nem tudnak pályázni, akik 75 millió forintos bevételnél nagyobb összegre, vagy nagyobb összeg volt a bevételük, illetve pontosan úgy néz ki, hogy akinek elérte a bevétel a 75 millió forintot az elmúlt évben, ez csak visszaigényelhető támogatást kérhet a működésére. Ez mondjuk azoknak a szervezetek, gyakorlatilag ez úgy működik, mint egy ilyen kamatmentes kölcsön, ez is azért hasznos tud lenni a szervezeteknek. Azt kell tudni, hogy ebbe a 75 millió forintba viszont nem számítanak bele azok a bevételek, amiket gyakorlatilag ilyen normatív alapon kap a szervezet, tehát valamilyen feladatot kap végez, államit vagy önkormányzatit, és ezért mondjuk normatívát kap, azt nem kell beszámolni, tehát azon felül, ha azt, ezt figyelembe nem véve számít a 75 millió forintos határ. Úgyhogy tulajdonképpen a szektornak a 80-90%-a az jogosult valamelyik pályázati kategóriában elindulni, és érdemes is, bíztatunk mindenkit, hogy a nagyobb szervezetek azok a negyedikéig, a kisebbek pedig 19-ig nyújtsák be a pályázatot, mert hogy emelkedett a keretösszeg, megnövelkedtek a nyerési esélyek is ezzel.
Azt említetted, hogy a civil szervezetek 1/5 pályázik a NEA-nál. Miért csak 1/5, hogyha 70-80% jogosult lehet a pályázathoz? Van valami költsége a pályázatnak?
Pályázati díj van, ami 2000 forintot jelent, tehát hogy ilyen szempontból ez nem összeg, illetve nincsen önrész. Nem minden szervezet van ilyen szempontból, vagy veszi igénybe a pályázati lehetőséget, illetve van, aki másféle támogatásokkal él, és nem igényi. Nagyon sok olyan szervezet van, tehát hogy vannak olyan szervezetek, amik eleve például pénz nélkül működnek, tehát hogy kizárólag a tagjai önkéntes tevékenységéből, vagy a saját hozzájárulásaikból, tehát ezért én soha, akkor van olyan is, aki mondjuk nem az állami pályázatokból finanszírozza magát, hanem a magánszektorból, tehát mondjuk olyan megállapodása, olyan együttműködése van cégekkel, amelyik ezt ilyen szempontból indokolatlanná teszi, hogy még pluszban pályázzanak. Vannak olyanok, akiknek a tevékenysége alapvetően kevésbé közösségi, tehát itt azért mégiscsak arról van szó, hogy valami olyan munkát kell, olyan tevékenységet kell végezni, amelyik nyitott az emberek irányában, nem mindenki tudja ezt ilyen szempontból vállalni.
Mondjuk el még egyszer a konferencia időpontját és helyszínét, gondolom a helyszínen is lehet majd segítséget kérni ezzel kapcsolatban, ha még nem telik le a határidő.
A Forrás és Innováció konferencia az 5-én lesz a Miskolci Egyetem munkakönyvtárában, szóval mindenkit arra kérnénk, hogy a rk.hu oldalon, tehát az Esélyes Részvétel Közhasznú Egyesületnek az oldalán, vagy pedig a Civil Központ Borsodó Facebook felületen található hirdetésekben megjelenő linken regisztráljon előre, vagy pedig írjon nekünk e-mailt, és akár így is. Fontos tudnunk amúgy a létszámot előzetesen, tehát megköszönjük azt, hogyha hétfőig, akit érdekel, az bejelentkezik. Korlátozott ebből a szempontból a létszám, tehát a helyszín a 100 fő befogadására alkalmas.
Palik Zoltán, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és ezeket az információkat.
Én köszönöm.
fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Miskolci Nemzeti Estéről, a Karttal Vecendíj átadásáról számoltunk be dr. Menyhárt Szabolcssal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának vezetőjével, majd Palik Zoltánt, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjét kérdeztük a Forrás és Innováció című szerdai konferenciáról és a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatairól. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük. Bring it back, bring it back, don't take it away.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!